mutatja be Jézusig a történetet, a másik pedig nem Ábrahámtól, hanem Ádámtól, tehát a születéstől, illetve pont fordítva, Jézustól visszafelé egészen a születés történetig megy vissza, illetve a teremtés történetig megy vissza. És ennek is megvan az oka, ugyanis Máté, aki a tudósok, az Újszövetség tudósainak a egyértelmű véleménye szerint zsidóknak írja az evangéliumát. Az evangéliumi írás zsidóknak szóló prédikáció. Miért kell egy zsidónak arról beszélni, hogy Jézus Ábrahámtól származik? Azt hiszem egyértelmű a válasz, hogy bebizonyítsa, hogy ő az ígért, megígért messiás. Jézus Krisztusban született meg a megígért messiás, és ezért fontos az ő születését, vagy az ő származását visszavezetni egészen Ábrahámig, aki nem más, mint a zsidók atya. Tehát a zsidó népnek az ősatja volt Ábrahám, és ezért fontosnak tartja. Aztán a következő történet egy angyali intés Józsefnek, amely ugye megijed József, amikor megtudja azt, hogy jegyese, még nem a felesége, csak a jegyese, várandós. Manapság ilyen többet elő szokott fordulni a világban. Abban az időben ez kicsit ritkábban fordult elő. És emiatt ő nagyon tisztességes és becsületes ember révén nem akart ebből botrányt csinálni, nem akarta pengellére állítani menyasszonyát, hanem szép csendben csak el akarta, haza akarta küldeni a szülői házba. És ekkor jön az angyali intés Józsefnek, hogy ne félj magadhoz venni őt, mert nem férfiútól van az, aki a szíve alatt volt, hanem a Szentlélektől fogantatott. Nem tudom, hogy mit érthetett hirtelen ebből meg József, amikor egy ilyen mondatot, vagy egy ilyen kijelentést adott, de bizonyára megdöbbentő volt, hiszen ez sem egy mindennapos esemény. A Bibliában ezen kívül másik ilyen esetről nem tudunk, és éppen ezért ez egy egészen különleges tapasztalat lehetett József számára. Minden esetre azt ismerjük, úgy ismerjük a Bibliából, hogy József ezután egyértelműen maga mellett tartotta Máriát, és mint az ő feleségét, úgy viseltetett iránta, mint a feleségével. És a következő történet pedig már a napkeleti bölcsek története, amiből egy hosszú, ami azt jelenti, hogy egy hosszabb szakasz hiányzik a születés történetből, hiszen amikor a napkeleti bölcsek már megjelennek Betlehemben, akkor már nem pici, nem egy újszülött kisbabával találkoznak, nem véletlenül az, amikor Heródes kiadja a rendeletet, hogy meg kell ölni Betlehemben minden fiúgyermeket, miért 3 éven aluli gyermekeket ölnek meg. Azért, mert már eltelt egy hosszabb idő ahhoz képest, ahogyan megszületett a gyermek. Tehát már egy kicsit nagyobb acska lehetett. Tehát csak ennyit jegyez fel, ezt a történetet jegyzi fel. Erről, ahogy említettem, nem beszélek most részletesebben. És ezután azért, hogy megmeneküljön éppen a heródesi kegyetlen megtorlás elől a gyermek Jézus, ezért a szülők megint, illetve József, az apa egy intést kap szintén az angyaltól, hogy meneküljenek el Egyiptomba. Mindösszesen ennyit ír róla a Máté evangélista, amit viszont szeretnék nagyon-nagyon kiemelni, hogy egyfajta ószövetségi ígéretek megerősítése, illetve beteljesítése az, ami újból és újból felbukkan, hiszen azért beszél a nemzetségtáblázatról, hogy ő a megígért messiás, akit a zsidók várnak, aki Dávid családjából származik, és ez különösen ki van hangsúlyozva, Dávid vérvonala van erősen kihangsúlyozva a nemzetségtáblázatban. Aztán ott van a második dolog, amikor az apának, illetve Józsefnek az angyalai intés elhangzik, akkor szintén kihangsúlyozva, és ott hangzik el az az ige, amit a bevezetőben lelkész úr említett, hogy Mária nagy valószínűséggel valamit megérthetett ebből az egészből, és azért nem félt ezt az egészet, mert egy ószövetségi ígéret beteljesítése valósult meg, és ez a beteljesítés pedig így hangzik, mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a profétáltal, aki így szólt, íme a szűz fogan méhébe, és szülfiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten. Tehát ez azt mutatja, hogy Máté újból és újból bármelyik pontjára lapoz a történetnek, Jézus születésének a történetének, mindig az Ószövetséghez nyúl vissza, az Ószövetségre utal vissza. És amikor válogatja, hogy melyik történetek kerüljenek bele az evangéliumi bizonyságtételbe, akkor olyan alapon válogatja, hogy azok, amelyekből ezt a beteljesedést meg tudja írni. Hogy miért éppen itt születik meg, hogy miért mennek a napkeleti bölcsek, megint egy ószövetségi proféciára helyezi az utalást. Az, hogy a írástudók megtudják, hogy hol kell megszületni a kisgyermeknek, megint egy ószövetségi profécia kutatása által jönnek rá, és így tudják meg a napkeleti bölcsek is. Tehát újból és újból visszanyúl az ószövetségi proféciákra. Mi ebből a mondani valója, mit akar ezzel, hogy ne féljenek a zsidók elfogadni Jézus Krisztust, mert ő valóban, és több ilyen beteljesedés van, ami azt jelenti, hogy valóban ő az Ószövetség megígért messiása. Úgy hívja a teológia tudománya ezt a fajta idézést, amikor azt mondja, hogy mindez azért lett, hogy beteljesedjen, ami az Ószövetségben megvan írva, így érdekes kifejezés, egy ilyen reflexiós idézetnek mondja, amikor visszatükrözi az Ószövetséget. Tehát most történik valami, ez mindez azért történik, hogy beteljesedjen. Isten úgy irányítja a dolgok menetét a történelemben, hogy beteljesedjen mindaz, ami hajdanán elhangzott és meg lett mondva. Ez egy érdekes fajta idézési stílus, és ez elsősorban Máté evangéliumára jellemző. Nézzük meg, hogy miről beszél Lukács története. Lukács érdekes személyiség, bizonyára tetszettek őróla is többet hallani. Ő egy kicsit ilyen amatőr történész, ha szabad így mondani, lehetett, hiszen ő mindennek alaposan utána jár. Nyilván azért mondom, hogy amatőr, mert nem egy iskolában tanulta a történetírás tudományát, de nagyon-nagyon alapos volt, egy ilyen kutató elme lehetett, aki nagyon szeretett mindennek utána járni, és evangéliumának a bevezetőjében ezt le is írja, hogy mindennek alaposan utána jár, utána érdeklődött, utána kérdezett. Ő maga nem volt szemtanúja Jézus életének, ő a második generáció tagja volt, Pál apostol utazó munkatársa volt, ő az, aki írja az apostolok cselekedeteiről írt könyvet, és ő az, aki alaposan feljegyzi ugyanezzel a részletességgel Pál apostol írásait is. De ettől függetlenül az ő írása sem Jézus életrajz, mert ő is sajátos módon válogat csak a történetek között. Nem minden történetet jegyez fel, ha bár többet. És itt, ami újból és újból kihangsúlyozódik az ő történetéből, ez pedig az, hogy Jézus, ő az ember fia. Jézus az ember, és az egész emberiségért jött megváltani. Milyen érdekes a kettő közötti különbség. Máté a zsidókhoz írja az ő evangéliumát, és a zsidók számára nyújt bizonyítékokat az evangélium írásban, hogy ne féljenek őt elfogadni, Jézus Krisztus elfogadni, megváltónak, mert az Ószövetség megígéri. Lukács pedig úgy válogatja a történeteket, és úgy gyűjti össze, és úgy kerekíti egy egészé, hogy akkor minden ember, minden a pogányok és zsidók és bárki számára, hogy Isten az egész emberiséget jött megváltani. És ennek a hangsúlyozására történnek. A következő történeteket látjuk itt. Ezek a történetek, ahogy mondom, részletesebbek, emberközelibbek, és ezáltal mutatja azt, hogy Jézus mindenkihez jött. Keresztelő János születése. Ugye Keresztelő János az, aki egy útkészítő volt, és egész végig úgy beszél Keresztelő Jánosról, mint aki bevezeti Jézus Krisztus szolgálatát, aki felkészíti a népet, a felkészíti a társadalmat Jézus Krisztus eljövetelére. Első eljövetelről, testvérételéről beszélünk. Keresztelő János az, aki hamarabb születik, mint Jézus, és az, hogy hogyan is született, milyen körülmények között, ugye édesapja a pap volt, aki szolgálata közben nagyon idősek voltak a feleségével, Erzsébettel nem született gyermekük, és könyörögtek Istennek, és kap egy ígéretet. Csak az az érdekes, hogy ha az ember könyörög valamiért, kap egy ígéretet, mit tesz olyankor az ember? Elkezd kételkedni. Hát ez a legtipikusabb emberi magatartás. Kapok, de szeretnék valamit elérni, el akarok érni valamit, kapok rá valami segítséget, ígéretet, akkor hirtelen megtorpan az ember, hogy és akkor tényleg is ez lehetséges? Mondjuk emberileg meg lehet érteni, hiszen idős emberek voltak már, de hát Istentől jött az ígéret, és hát nagyon érdekes ez a történet is, és erről sem fogok most így részletesen beszélni, hiszen ez csak bevezeti Jézus születésének történetét. A következő az angyali üdvözlet, ha jól tudom, ugye erről is volt már szó. Mária és Erzsébet találkozása. Itt nagyon érdekes, hogy két nagyon szép éneket hallgatunk meg, és utána ezután következik Erzsébet megszülő fiát, keresztelő Jánost. És ekkor Zakariás is mond egy éneket, egy hosszú, 9 hónapos némaság után. Gondoljunk bele, 9 hónapig némának kell lenni. Tessenek elhinni, nem csak a nőknek nehéz, ez a férfiaknak is nehéz. Hogy nem lehet beszélni. Nem azért, mert nem lehet, mert nem tud beszélni. Nagyon-nagyon nehéz lehetett neki, és ezután egy gyönyörű éneket mond. Mi is ez az ének? Erről mindjárt ki fogok térni. Aztán a következő, a történet folyamban Augustus császár rendelete, ugye egy népösszeírást tartanak a Biblia leírása szerint. Ez az összeírás, ez a népszámlálás nem a mai modern népszámlálásoknak a megfelelője, nem társadalmi adatokat szeretett volna megtudni a császárról, hányan is vannak az ő alattvalói, és milyen nemzetségekhez tartoznak, és milyen társadalmi viszonyok között élnek, milyen szociális helyzetben vannak, egyáltalán nem izgatta az akkori népszámlálókat. Egyetlen egy nagyon racionális oka volt, mennyi adót tudunk beszedni tőlük. Hányan vannak, mennyi adóra számíthatunk, hogy lehessen ezzel kalkulálni. A különböző tartományokban, a különböző provinciákban ez volt az egyetlen oka ennek a népszámlálásnak. De ez alkalmas volt arra, hogy Jézusnak, illetve hát nem Jézus, hanem Máriának és Józsefnek el kelljen menni Betlehemből, Názáretből Betlehembe, ugye egészen északról le a déli Betlehembe, azért, hogy a proféciák szerint megszülessen. A következő történet, és ahogy mondom, sokkal részletesebben, és megint egy olyan mozzanat jön, ami azt mutatja, hogy Jézus mindenkihez jött, mert kik azok, akik először hallanak arról, hogy Jézus megszületett? A pásztorok. Ami azt mondjuk, hogy hát jaj, de aranyos, mert a pásztorok olyan kedves emberek, aranyos kis bárányokat terelgetnek és simogatják, tehát ez egy olyan kedves dolog. De abban az időben a pásztorlét az nem egy elfogadott társadalmi státusz volt. A pásztorok a tisztátalan emberek voltak, mégpedig azért hiába bárányokat őriztek, de azért, mert nem tudtak szertartásosan mosakodni. A zsidók számára ez egy rendkívül fontos volt, hogy nem naponta többször meg kellett mosakodni, tisztálkodni, evés előtt, evés után, imádság előtt, imádság után, mindig, és ez nagyon-nagyon fontos volt. De pásztorokként a bárányok legeltetése közben ezt nem tudták megtenni, és rájuk úgy tekintettek, mint valami számkivetett népcsoport. És Isten kegyelme az, ami megmutatkozik ebben a történetben, azt mondja, hogy nép, az ország, a társadalom kiveti őket, de nem Isten. Isten először nekik mondja meg a jó hírt. És egy egészen különleges alkalom ez, amikor egy dicsőséges fényjelenség keretében az angyalok serege megjelenik, és egy gyönyörű éneket mondanak. Ezután a pásztorok elmennek, hogy hódolatukat tegyék a kis megszületett Jézusnak, majd a befejezése ennek a történetnek, a egészen pici, az újszülött gyermek történetének, a Jézus bemutatása Jeruzsálembe, ami a korabeli szokások szerint 8. napon történik, tehát a születés utáni 8. napon, ami a körülmetélkedéssel egybekötött felajánlás Istennek. Tehát egyfajta ilyen szertartással ment végig. Most ami az érdekes Lukás történetében, Lukás nem volt zenész, legalábbis nem tudunk róla, hogy zenész lett volna, de az ő története alapján, az ő feljegyzése alapján nagyon sok ének maradt fenn, és ezek az énekek aztán az európai kultúrkincsnek a részévé váltak, hiszen a mise, a zene, most zenei értelemben is veszem a misét, a mise tételeknek a sorozata többek között ezek a gyönyörű énekek. Hogy néhányat mondjak, Mária éneke, ami a Magnificat a zenei tételben, ami úgy hangzik a szövege ennek, hogy Magnificat anima mea dominum, ami magyarul magasztalja az én lelkem az Urat. És ez egy gyönyörű énekként maradt fenn, mindjárt egy kis rövid részletet szeretnék ebből bemutatni. Aztán egy másik éneket is találunk ebben, Zakariás éneke, ugye Lukács első fejezete 68. verstől a 79-ig, ez pedig az úgynevezett Benedictus, ami az áldás, Benedictus Deus, áldott az Úr. A harmadik ének, ami szintén itt található, az angyalok éneke, Gloria, ez a Gloria tétel. Gloria in excelsis Deo, dicsőség a magasságban Istennek. A negyedik ének, Simeon éneke, Lukács 2.29.32, ez a Nunc dimittis, Servum tuum Domine, mostan bocsátod el Uram a te szolgádat. Ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos zenei, a zenei irodalomnak nagyon fontos elemei is. Gyönyörű, ami fennmaradt, és mindegyik egy nagyon fontos Istenhez való hozzáállást tükröz. Ugyanis ugye Mária éneke, ami Lukács 1.46-55-ben található, ez a Magnificat, ami az Isten iránti hálaadás és az Isten dicsőítésnek az alapja. Az, hogy az, aki kap egy megbízatást Istentől, egy egészen különleges megbízatást, az, hogy ő fogja kihordani a gyermek Jézust, és ő fogja táplálni saját életéből, saját testéből a gyermek Jézust, az, aki dicsőíti Isten ezért a megtiszteltetésért. Egyébként itt is, amikor a teológián tanultam, az újszövetségi tanárunk egy hölgy volt, Debrecenben még az első években, amikor Debrecenben kezdtem a teológiai tanulmányaimat, debreceni református teológián, és ott a professzorunk egy professzor asszony volt, és ő nagyon-nagyon kihangsúlyozta számunkra, hogy ez az akkori társadalomban micsoda óriási dolog volt, hogy Isten egy nőt megbízott ezzel a szolgálattal. Hogy nem közvetlenül egy kisgyermek ide pottyant az égből, bocsánat, hogy ilyen módon fogalmazom meg, hanem hogy egy asszony felhasznált, vagy egy fiatal lányt felhasznált arra, hogy Isten fia megszülessen erre a földre. Ez számunkra nem probléma, nem, semmi különlegesség nincs ebben. De abban a társadalomban, amikor a nők annyira másodlagos, harmadlagos szerepet töltöttek be, egy hatalmas dolog volt, és ennek is egy nagyon-nagyon fontos üzenete van. És ahogyan ez a fiatalasszony dicsőíti Istent, ahogy magasztalja Istent, ez mutatja azt, hogy mit is jelent igazából az Istennek való szolgálat. Tehát a következőben hallgassuk meg Johann Sebastian Bach Magnificat című kórusművét.
Thank you.
számomra legalábbis, ahogy én hallgattam ezt a művet, az a női finomság, az a nagyon cizelláltság mutatkozott meg, ahogyan ez a fiatalasszony Isten dicsőíti. Nyilván férfi szólamok is megszólaltak benne, de ott is az a nagyon-nagyon technikás hangvezetés az, ami megmutatja azt, hogy itt valami egészen különleges, Isten dicsőítő alkalomról volt szó. Következő zenemű, amit szeretnék bemutatni, Antonio Vivaldi-nál szintén egy ilyen zenekar, illetve kórusra írt műve, Gloria in Excelsis Deo. És ennek is fontos teológiai tanúságai lesznek. Az első festmény, Jézus születése, Emes mestertől származik, 1506-ban festette, tojástemperával, hársfa lemezre, ugye fa táblákra festette a műveit, ez egy 123 cm x 79 cm nagyságú, tehát egy aránylag nagyméretű táblakép, ami az érdekessége, hogy egy magyar templomban található, ma Szlovákiában található ez a templom, Honszent Antal, mai nevén Antol, római katolikus templomában van ez a festmény. Nagyon különleges, mindjárt egy kicsit részletesebben is fogom elemezni. Hoztam egy térképet, hogy megmutassam. Itt ez a rózsaszín vonal, ez az államhatárt jelenti, tehát alatta délre ez Magyarország, még Balassagyarmat, Csaótarján, én szűkebb hazám látszik, és attól ugye Balassagyarmattól nem messze, ott van, ahol a piros nyíl látszik, ott van ez az Antol nevű kis falucska, ennek a templomában mintegy 50 kilométerre van a határtól ez a kis templom, ami nagyon-nagyon szép festményt ábrázol. Nézzük meg egy picit közelebbről ezt a festményt. Ugye úgy emlegetik a művészet történészek ezt a művet, mint Jézus születése. Na most érdekes, hogy amikor beszélünk Jézus személyéről, akkor több néven szoktuk őt említeni. Valamikor azt mondjuk, hogy Jézus, máskor azt mondjuk, hogy Krisztus. Máskor meg azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Mi a különbség, vagy miért mondjuk az egyiket, miért a másikat? Nyilván nem vezetéknév és keresztnév relációban van, hanem egészen más. A Jézus az ő személy neve. Mint az enyém a Tamás. Lelkész úr és Tamás. Tehát ez a keresztnév, ami, ahogy a szüleink elneveztek bennünket. Ami az érdekes, hogy Jézus neve nem véletlenül az a Jehósua, ami a szabadító, az ószövetségi Józsué neve, ugyanaz is ennek a görögös átírása Jézus, azaz magyarul Jézus. De itt nem ezen a néven, illetve így nevezik ezt a festményt, de mégis valamit láthatunk ezen a festményen, ami alapján talán inkább azt kellene mondani, hogy ez Krisztus születése. És mi abban a képen? Egy kis újszülött gyermeket látunk, ma éjszaka született meg. Hiszen itt vannak a pásztorok is, ma éjszaka megszületett ez a gyermek, és mit csinál? Áldásra nyújtja a kezét. És majd mindjárt nagyba is újból megmutatom ezt a képet. Azért ez nem egy természetes dolog, egy újszülött kisgyermek áldásra nyújtja a kezét, mert valamit a mester, a festő ezzel el akar mondani. Az újszülött gyermek nem más, mint a megváltás lendő Krisztusa. Ő egy kisgyermek, egy kis fiúcska, de sokkal több. Ő a megváltó Krisztus. Görögül az, hogy Krisztus, héberül messája, az Ószövetség nyelvezete magyar átírásban messiás, azaz felkent. Krisztus, azaz felkent. Ő egy különleges szolgálatra lett elhívva. Nem egy öntudatlan csecsemő, ő csupán. És amikor gondolunk karácsonyra, karácsony eljövetelére, elközeletére, nagyon sokszor a kisded Jézuska jut eszünkbe. És így is szoktuk becézni, hogy Jézuska. És ezzel mintegy degradáljuk őt annak az öntudatlan kisgyermekként. Gondolunk rá. De ő sokkal több ennél. Ő a Krisztus. Ő a felkent. Nézzük meg újból nagyba ezt a képet. Nem akárkire mutat az áldó kezemét. Édesanyjára, Máriára. Azt is érdemes megfigyelni ezen a festményen, hogy a felső rész milyen kontrasztban áll az alsó résszel. A felső rész nem egy természetes színösszeállítás, hogy az ég az nem kék, hanem aranyszínű. Mert a szimbolikus nyelvezetben az arany az az isteni dolgok örökkévalóságát mutatja be. Az arany az egyik legörökebb, a legértékálóbb fém. És azért az isteni dolgok örökkévalósága figyelhető meg, aranyban van az édesanyja is, az ő ruhája is aranyban van. Ezzel szemben kis Jézus ott van a sötétségben lent. Ott vannak fönt a pásztorok letérdelve, középen egy kicsit nehezen látszik, de egy ökör van ott, egy szamár van ott, tehát állatok, ugye istállóról beszélünk, istállóban született, és ott van a kicsi Jézus legalul. Föntről az égtől megyünk egészen le a legsötétebbé. Megint egy teológiai üzenete van ennek a ábrázolásnak, egy egészen különleges. Pásztorok, állatok, Krisztus, mintha egy ilyen lefelé csökkenő hierarchia lenne. Pedig ez nem normális így, hiszen Krisztusnak kellene legfelül lenni. De éppen ez az üzenete, hogy elküldte Isten a fiát a legnagyobb mélységbe, a legnagyobb sötétségbe. Azért küldte el, hogy innen emelje fel az embert. És ez a festő elképzelésével, az ábrázolás módjával ilyen gyönyörűen megmutatkozik. Ott van Krisztus áldozata, Mesiás áldozata. Az a fajta gondolat, ami szintén egy ószövetségi profécia, szintén Ézsaiás proféciánál jelenik meg, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg, a mi bűneinkből. Miért van az, hogy olyan sokat tudunk Jézus életéről, és az elején egy gondolat erejéig, egy mondat erejéig tettem utalást, hogy Jézus életének vége a halál, a feltámadás és a halált megelőző történetek annyira részletesen vannak leírva. Pontról pontra mi az a 7 szó, amit Jézus mondott a kereszten? Mik azok a kivel beszélt, kihez szólt, mit mondott, ki volt körülötte, mindent tudunk Jézus életének utolsó óráiról. És a születéséről szinte semmit. Szinte alig tudunk néhány gondolatot. Az első keresztényeknek ez teljesen természetes volt. És amikor a keresztények próbálták ábrázolni valamilyen módon a későbbi századokban is, nagyon sokszor, nagyon jól megragadva a teológiai mondani valóját, már mindjárt a születésénél, Jézus születésének ábrázolásánál valamilyen módon az ő sorsát, az ő halálát is valamilyen módon megörökítették. Valahol hallottam, olvastam, nem megvallom őszintén, még nem láttam ezt a festményt, de állítólag van egy olyan festmény Jézus születéséről, ami úgy ábrázolja Jézus, ott van a istálóban, és érdekes fény és árnyék viszonyok mutatkoznak meg ott az istálóban, és ahogy a jászolban fekszik, rávilágít a hold, és egy gerendán, illetve gerenda találkozáson keresztül az árnyék rávetődik a gyermekre, és a gerenda árnyék keresztet ábrázol ki. Ez is valamilyen módon szimbolikusan jelezve az, hogy Jézus születésében már ott a halála. És éppen ezért nem érezték az első korok keresztényei annak igazán nagy szükségességét, hogy Jézus születését ünnepeljék. Hanem már mindjárt az első pillanattól kezdve már halál és a feltámadás az, ami igazán foglalkoztatta az első gyülekezeteket. Ugye ott van a két középpontba állított alak, Mária és József, akiket Krisztus, a kis Krisztus megáld. Megint csak egyfajta lelki kapcsolatot, nem csupán a testi kapcsolat, hogy ugye Máriától született, József a nevelőapja, hanem egy lelki kapcsolatot is tartalmaz. Ez a festmény tehát sokkal inkább a születésen túl egy lelki születés, egy lelki kötődés, ahogyan Isten emberré lett, és részévé vált ennek a világmindenségnek, illetve az emberi nemnek, az emberi természetnek a részesévé vált, ez mutatkozik meg ebben a festményben. És ott van Mária, egy nagyon-nagyon fiatal, nagyon-nagyon finom vonásokkal, egyszerű ruhában, egy gyönyörű fehér főkötőben ábrázolja, aki valószínűleg ott megtartja az igéket és forgatja magában, ízlelgeti az értelmét, a jelentését ezeknek a történeteknek. Nagyon érdekes az is, hogy mit jelenthet egy édesanyja számára, aki kapja a bárányt, és azok a jelek, amik azok az angyali üzenetek, amiket korábban férjén Józsefen keresztül is kap, hogy hát ő fogja megváltani Izraelt. És összekapcsolódik a bárány áldozat és a megváltás kifejezések a tudatában, a gondolkodásában összekapcsolódik, mi mindent is jelenthet ez. Későbbi korokban egészen másként is ábrázolták az ő személyét. Nagyon sokszor úgy ábrázolták Máriát, mint a festő saját szeretőjét rajzolta meg. Másik esetben a király feleségét, fedetlen keblekkel. Tehát egészen más körülmények között ábrázolták. Itt viszont a lehető legnagyobb tisztasságban, szelítségben ábrázolódik. A következő festmény, El Greco, a pásztorok hódolata, amit sajnos nem tudnak olyan könnyen meglátogatni, mint az előző festményt, ez Bukarestben található ez a festmény, azért az sincs a világ végén, tehát oda is el lehet menni. Egy nagy, egy hatalmas kép ez, de ugyanakkor egy kis részletére hadd hívjam fel a figyelmet, az alsó részére, megint csak a halál jelenik meg, Jézus Krisztus halála jelenik meg, ugye megint a fény és az árnyék váltakozása mutatkozik meg, ugye aránylag sötétben van mindenki, és középen ott a fókuszban ott van az újszülött gyermek, de van még egy másik fehér pont, ami nagyon hangsúlyos ezen a festményen, ez pedig ott van lent. Egy bárány. És hogy fekszik azon a kövön az a bárány? Mint egy áldozati bárány. Megint csak egy teológiai mondani való, ami, hogy Jézus az áldozati bárány. Összekapcsolja ezt a kettőt. Mert nem csak Izsák, ott kellett volna Ábrahámnak feláldozni, hanem az atya is feláldozta az ő fiát, szeretett fiát. Áldozdei, Isten báránya. És ezen a festményen gyönyörűen megmutatkozik. Következő történet, Rembrandt, Simeon a templomban, egy részlete ennek a festménynek, ez Hágában található, tehát ide is egy kicsit messzebb kell, hogy ezt, megnézzük ezt a festményt. Ezen a festményen a papok csodálkozva látják, hogy Simeon az Ag pap Szentlélekkel eltelve, a gyermekkel a karjában hálát mond és jövendőlést. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat békességben, mert látták szemeim az üdvösséget, mely minden nép számára készítettél. Gondoljunk bele, hogy mit jelentett ez megint csak az édesanyja számára ezek a mondatok, ezek a gondolatok. Papokhoz naponta vittek csecsemőket, oltár felé emelve, szinte lélektelenül ajánlották fel Istennek. És itt valami sokkal intenzívebb, valami sokkal nagyobb lelki élmény figyelhető meg. Következő kép, Jézus születése, nek az a története is, erről már csak egy érintőlegesen említek, a három király, ez pedig Ravennai San Apollinare Nuovo mozaikja, ami egy 6. századi ariánus templom, amely először így önállóan is név szerint ábrázolja Gáspár, Mennyérté, Boldizsán, ugye Baltazár, Melchior, Gáspár. Így ott fent a feliratok látszanak. Ami az az érdekes, hogy ez már egy egészen más hangulat. Itt már egészen más gondolkodás figyelhető meg ebben, és aztán később már a kisgyermekre összpontosítanak, és kevésbé jelenik meg a festményekben az, hogy mit is tanít igazából a Szentírás Jézus Krisztus születéséről, ami összekapcsolódik egész a halálával. Végezetül, ahogyan ígértem, szeretnék egy verset is felolvasni, ez pedig Reményik Sándor János evangéliuma. Ami az érdekessége, hogy noha János evangéliuma nem ír Jézus születéséről, de éppen arról a gondolatról, hogy mi a különbség a másik két evangélista, illetve még beleveszi Márkot is, tehát a másik három evangélista és János látása között erre próbál kitérni ez a vers, engedjék meg, hogy felolvassam. Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, és összedugják tündöklő fejük bölcső körül, mint a három királyok. Rájuk a gyermek glóriája sült. A gyermeké, ki sejtelmesen bár, s természet fölöttén fogantatott. De fogantatott mégis született, s emberi lényként tehetetlenül babosgatásra váron ott piheg, a gyermek, a nő örök álma, szív alatti sötétből kicsírázott rongyba pólyába, és egy istálló lámpa sugár körébe. Bús állati pára lebeg körötte, a föld gőzköre. A dicsfénye búsköddel küszködik, angyalének, csillagfény, pásztorok, induló végtelen karácsonyok, vad világban végtelen örömök, lobognak, zengnek, mégis köd a köd, és mindez olyan nyomorún emberi, és még az angyalok jó akarata, még az is emberi és mostoha. De János messze áll és egyedül. Nem tud gyermekről és nem tud anyáról. Nem születésről, nem fogantatásról. csillag, csecsemő, angyalokkara, jászol, jászolszag, József, Mária, rongy és pólya, királyok, pásztorok, induló végtelen karácsonyok nem érdeklik. Vagy mint rossán a szem, kihull az ő külön történetéből. Kihull mindez, s mindez idegen. Apró, földízű, emberi dolog. Nagyobb, nagyobb, ó, nagyobb a titok! János evangélista negyedik, külön áll világ végén valahol, vagy világ kezdetén, vad sziklavölgyben, s fénytelen örvény fölé hajol, és megfeszül a lénye, mint az íj. Feszül némán a mélységek fölé, míg lényéből a sziklaszó kipattan, s körülrobajlik a zord katlanokban, visszhangosan, eget földet verőn, hogy megrendül a mindenség szíve. Kezdetben van az ige, és az ige testéből. Köszönöm meg tisztelt figyelmet.